Hát nagy-nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik ma érkeztek. Hogy hívott téged?
József, Balassi József.
Balassi József, örvendünk, hogy eljöttél, és feleséged nagy szeretettel imádkozott ma reggel érted. Ugye te voltál, imádkoztál féredét. Isten segítsét ide. Hát haladgatunk itt előre ebben a hegymenetben, amit elkezdtünk, és nem tudom, gyerekeknek most lesz külön foglalkozás?
Mehettek,
akik szeretnétek azokat. Nelli néni, olyan nagy szeretettel vár benneteket, hogy csak meg. Hát a hegymenet címet adtam ennek a hétvégének, volt egy bevezető kis igetanulmányunk péntek este a gyülekezeti házban, nagyon jó volt találkozni veletek. Aztán tegnap délőtt láttuk az Ábrahám hegymenetét, délután meg Mózesnek a hegymeneteit néztük meg, hogy mik is történtek Mózessel a hegyen. És ma egy olyan emberről szeretnék nektek beszélni, akinek nagyon nehéz és kemény élete volt. És ez a kemény élet, hát őt azonosítják egy kicsikét stílusban, meg szolgálatban Keresztelő Jánossal. És az újszegységben mindig mondják, hogy kérdezték is Keresztelő Jánossal, hogy ki vagy, nem Illés vagy te? Mert nagyon rokon lelkek, ilyen igazi aszkéta ember volt Illés is, meg Keresztelő János is. És szeretnék most imádkozni, hogy Isten áldja meg ezeket a perceket, és ő szólítson meg bennünket, és ha találkozzunk vele az igében is. Köszönöm, Uram, az énekeket, amiket kaptunk, amiket neked énekelhettünk. Köszönjük, Uram, azt, hogy nálad is benned megpihent a lelkünk, és Uram, arra vágyom most, hogy te légy az, aki jössz és segítesz nekünk abban, hogy meghalljuk a te szavadat, a hangodat ezen a történeten keresztül. Áld meg a gyerekeket, Uram, áld meg Nellit is, az ő segítőjét. Kérlek, hogy add a békességedet a gyerekek szívébe. És azt is kérem téged tőled, hogy segíts nekünk belépni abba a csöndbe, amiben Illést is beléptetted akkor, amikor nagyon-nagyon maga alatt volt. És úgy könyörülök azért, Uram, hogy ezáltal a történet által valamit adj mindannyiunknak, Uram. Én nem tudom ezt a történetet lefordítani mindenkinek az életére. Szentlek, Isten, csak te tudod ezt megtenni. És vágyom és szomjazom rá, drága Szentlélek, hogy te elevenítsd meg ezt a történetet a közöttünk és bennünk. Amen. Hát sok olvasásra kezdünk meg, jó? Ti kezditek, olvastok, és aztán utána megpróbáljuk. Nem baj ez, hogy sokat olvasunk? Jó olvasni a Bibliát. Én sokszor azt a csodát élem meg odahoz, amikor igét hirdetek, hogy mindig azt kérem, Uram, kérlek téged, hogy akit nem tudsz megszűnni az igetésem keresztül, szólíts meg őket az égolvasáson keresztül. Mert az igében erő is hatalom van. És az akkora csoda, amikor az igét, hogy olvasod, elkezd beszélgetni veled Isten. Úgyhogy így olvassuk ezt a történetet. Bátran mindenki egy, aki szeretne egy-egy kockát, jó?
Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, hogy a profétákat megöltek karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy megmentse az életét, és elérkezett a júdai Beér-Sebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekedtye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél.
Úgy tudjuk.
Azután lefeküdt, és elaludt a rekedtye bokor alá. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró, közön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Úr angyala háromszor is visszatért, másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtte. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével volt 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig a Hórebit.
Nagy harc volt bennem, hogy ezt a történetet a legvégére hagyjam, vagy most, mert délután úrvacsoránk lesz. És csak szeretnélek most az úrvacsorára emlékeztetni ebből a mondatból, hogy kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtte. Körülbelül 2 éve ezelőtt meglátogattam az egyik családot, ahol a nagymama és az anyuka rákbeteg lett, és ahogy beszélgettem velük, valahogy azt adta az Isten, hogy olvassam ezt a történetet, és úrvacsorázok velük, ők nem erre készültek, de ennek az igének a mentén úrvacsoráztunk, és nagyon érdekes 2 évet éltek meg, győztesen hazament az anyuka, persze a gyász az mégis nagyon erős és nagy, de olyan jó volt látni, hogy Isten megerősítette őket. Úgyhogy ez csak ugye egy kitérő, hogy ma úrvacsorázni is fogunk, és kelj föl egyen, mert erőd felett a húdád előtted. Menjünk tovább a történelme.
Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felel. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben.
A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, kalástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felel. Sokat mondtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.
Ekkor ezt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztánál Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeus, az Ábél meholái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki majd megmenekül hazája kardjától, azt Jéhú öli meg. És aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt.
Így van. Ez lesz a mai történetünk, és azt az első gondolatot hozom ide, hogy a legkülönbek is meg tudnak fáradni. Illés eljutott a határaig, amikor eljutott oda, hogy azt mondta, hogy bárcsak meghalna, és így szólt, elég most már, Uram, vedd el az életemet, és Ézsás 44-30 azt mondja, elfáradnak és ellankomnak az ifjak, még a legkülönbek is, vagy legkiválóbbak is megbotlanak. És szeretünk úgy nézni a bibliai nagyjaira, mint valami végtelen hősökre is. Volt valaki, aki azt mondta, hogy mi szeretünk szentelnet csinálni a biblia hőseiből. De ma is hajlamosak vagyunk erre, és elfelejtjük azt, hogy ők ugyanolyan húsvér emberek voltak, mint mi. Jakab apostol azt is mondja, hogy Illés ugyanem, hozzánk hasonló ember volt. Olyan ember volt, mint mi. Egy hús és vér ember. És ma ezt a részét látjuk, nem azt a nagyon kemény, karakán, kiállású férfit, hanem azt az embert, aki elfáradt, és azt mondta, hogy elég. Nem, ő nem akart öngyilkos lenni, csak annyit mondott, hogy belefáradtam az életbe. Nem, annyira hívő volt, hogy nem nyúlt a saját életéhez. Azt mondja, itt vagyok, ha te rajtam eutanáziát követsz el, azt megengedem, Uram, hogy te elvett az életemet. Annyira elfáradt Illés. És az, hogy megértsük azt, hogy hogy jutott el ide, szeretnék egy picit arról szólni nektek, hogy egy nagyon-nagyon nehéz korban volt proféta. hadd szóljuk nektek egy picit általában a prófétaságról. Izrael első proféta és utolsó bírója Sámuel volt. Biztos tudjátok, hogy ő volt az, aki zárta a bíráknak a sorát. És érdekes, hogy a prófétaság intézmény az mindig a királysággal együtt függ össze. Addig, ameddig nem volt király, nem volt szükség prófétára. Miért? Mert a prófétának mindig az a dolga, hogy szembesítse a hatalmat azzal, hogyha megsötétedik. A hatalomnak természet a megsötétedés. Ezért úgy is hívták a prófétákat Izraelbe, hogy Izraelnek a lelkiismerete. Mindig akkor szóltak, amikor baj volt. És ha megnézitek, Saul mellett ott van Sámuel. És mindig korrigálj, mikor Saul átlépi a szerepköreit, a hatásköreit, akkor mindig megállítja, és azt mondja, most átlépted, most nem engedelmeskedtél. Most miért mutattad az áldozatot? Most miért nem ölted le Agágot, meg egész Amálékot? Miért nem írtottad ki? Isten fogadalmat tett, hogy kezdet emelt az Isten trónusára is, most igazából kezedbe adhatta volna Isten. És nem kényelmes az a szerep, tudjátok, amikor mindig akkor kell megszólalni, amikor valami nincs rendjén. Ez egy nagyon kényelmetlen szerep. Gondolj bele Nátánba, aki szembesíti Dávidot az, amikor Dávid megsötétedik. És Dávid is meg tud sötétedni. A hatalomnak természet a megsötétedés. Viccesen szoktam mondani, én tudom, hogy ez utópia, hogy a politikában az ellenzék kéne legyen a proféta, aki mindig szembesíti a hatalmat a megsötés, akkor 4 évente kéne cserélni szerepet. És akkor nem lenne ez a nagy iszabbirkózás, meg mocskolódás, hanem mindig cserélnek szerepet, és akkor mindig, tudom, hogy ez ilyen kis sámeles agymenés, de úgy szeretném nektek elmondani, hogy szükségünk van arra, minden embernek szüksége van erre, hogy legyen mellette ilyen proféta. És a profétának ez volt a dolga, és a lelkiismeret. És hát Illés már egy olyan korban volt prófét, amikor Izrael népe ketté szakadt, nagyon jól tudjátok, és Jeroboám azért, hogy Izrael népe nehogy visszaszokjon a 10 törzs Jeruzsálembe, és visszahajjon a szívük Salamon és Dávid királyságához, ezért Samáriában beindított egy második szentét, aminek elsősorban nem a bálványimádás volt a célja, hanem ugyanaz az Áron Isten ábrázolás, hogy mi ugyanazt az Istent imádjuk csak Samáriában, és nem a Salamoni templomban, és ugyanazt az Istent imádjuk, csak mi kiábrázoltuk 2 borjú formájába, és elindul egy bálványisten tisztelet Samáriába. És nagyon érdekes látni, hogy mindent ez a Jeroboámhoz mérnek, a északi ország részben, és mindent Dávidhoz mérnek a déli ország részben. Mindig hozzámérik, hogy ugyanazt tette, mint az ő atya Dávid, vagy nem azt tette, vagy jó volt, vagy rossz volt. Hát nézzük meg. Igazából arról van szó, hogy Mózes volt a szövetség megkötője. Isten rajta keresztül adta a törvény szövetségét Izraelnek, és Mózesnek az volt a dolga, hogy megkösse a házasságot Isten és Izrael között. Ez a házasság a Sinai hegyen köttetett. A prófétáknak meg az volt a dolga, hogy lelki gondozzák ezt a házasságot. Nem? Ez volt a dolguk. És el kell ezt mondjam nektek tapasztalatból, hogy sokkal könnyebb összeadni egy fiatal párt, egy gyönyörű cirádás esküvőn, ahol mindenki nagyon boldog, felhűtlen az öröm, mint amikor 5-10-20 év után odajönnek hozzád a problémáikkal. Hálásabb szerep esküvő összeadni a párokat, mint lelki gondozni őket. Ez így van. Nem olyan macerás. Mindenki örül, boldog, és ez a könnyebbik rész. És Mózes megkötött ezt a szövetséget, Illés pedig lelki gondozta többek között egyik prófétaként. Gyertek, nézzük meg, hogy milyen ember volt ez Aháb. Olvassa el valaki.
Aháb Omri fia azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámra Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezabelt, a Szidonia királynak, Edbaalnak a leányát, és Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított neki a Baal templomban, amelyet Samáriában épített.
Kemény, ez az Akáb egy később látjuk, igazi papucs volt, egy nagyon-nagyon puhány ember, teljesen mindent alárendelt a feleségnek. Elvett ezt a pogány nőt, Jezabelt, és feleségül, és ez, amit csak akart, ez mindent végvitt rajta. És azt mondta, hogy figyelj, oké, hogy megházasodtunk, de én szeretném ugyanazokat az isteneket imádni és tisztelni, mint az én atyám házába. És a samáriai istentisztelet, mindjárt az északi országjából van szó, bevitte állt. És gyakorlatilag Jezabel fejébe vette egy ilyen teljes átstruktúrást, eldöntötte azt, hogy Izraelt mindenestől át fogja konvertálni, át fogja téríteni a Baál tisztelettől. Nézzük meg a folytatást.
Készítetett Aháb egy aserás szobrot is, és többet bosszantott a tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint ő előtte Izrael bármelyik királya. Az ő idejében építette újjá a Bételi Hiéjerikó. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak az alapját, és legkisebb fián Szegúban állította fel a kapuját. Az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué munkia által.
De képzeljétek, hogy meg lehet sötétedni. Tehát, hogy feleségül vesz ezt a Jezábelt, és elkezdik behozni a Baálisten tiszteletet. Aztán van itt egy mondat, többet bosszantott a tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint ő előtte Izrael bármely királya. Jó kis összefoglaló, nem? Az életének. És nem riadt meg a gyerek áldozattal is. Tehát tudta, ő ismerte azt, hogy ki volt mondva, hogy átkozott legyen az, aki felépíti Jerikót, és megtette mégis. Nem riadt meg attól, hogy a gyermek élete árán felépítse ezt a várost. Igen. Hadd szóljak most nektek egy kicsikét arról az útról, a kiégés útjáról, amikor a legkülönbek is megfáradnak a kiégés. Azt kívánta, bárcsak meghalni, és így szólt, elég most már, Uram, vedd el életemet. Elfáradnak és ellankodnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Emlékszem, egyszer megkeresett valaki, és ez a szó, ez belém égett, mikor azt mondta, hogy elfogytam. Elfogytam. Ez a mélyen megmaradt bennem, hogy így tudta kifejezni azt, hogy most nagy a baj. Egyszer volt egy lány a gyülekezetünkben, azóta már 4 gyerekes anyuka a Kecskeméten megtért, és egy nagyon durva, zúzós munkáján dolgozott, és egyszerűen kimerült. Nagyon szorgalmas volt, maximalista volt, szerették is a munkáin, buktatták is fölfele rendesen, és egyszer odajött hozzám, és azt mondta, Sámer, elfogytam. Nem tudok Bibliát olvasni, nincs kedvem imádkozni, és én nem akarok gyülekezetbe jönni. Ez muzsikai lelki pásztor füleinek, mikor ilyet mondanak, ugye? És akkor gondolkoztunk, hogy mit tegyünk, és mondtam, hogy nincs semmi baj. És kérdeztem, hogy mi a helyzet, és akkor elmondta, hogy már orvoshoz kellett menjen, már keddiavítókat kezdnek neki felírni. És imádkoztunk érte, és akkor mondtam, hogy tudod mit, akkor imádkozom most mi érted. Ha te nem tudsz imádkozni, imádkozunk érted. Nem akarsz imádkozni, jönni, küldök neked minden vasárnap egy SMS-t. Várom szeretettel. A feleségem hetente elment vele úszni egyet, ugye milyen nagy szellemi dolog ez, nagy szellemi szolgálat, pedig az, képzeld el, ilyen embernek életmentő az, hogy elmész vele és mozogsz, és elment úszni vele. Én küldtem az SMS-eket, ő eljött csak azért, mert küldtük az SMS-t, és felírtam neki néhány zsoltárt, úgy, hogy a 70-es zsoltárok tájára, nem tudom, mennyire ismerésítek ezeket a zsoltárokat, tehát 70, 71, 72, 77 az a kedvence. És akkor mondtam, figyelj, esténként olvasd el hangos ezeket a zsoltárokat. Én nem tudom, hogy hány hónapig tartott az agonizálás, egy biztos, hogy egyszer éjjel kapok egy SMS-t, és azt írja, hogy beszél hozzám, aztán beszélek vele, nagy V-vel. És ez csak átfordult ez a dolog, átbillent ez a dolog, kijött ebből a gödörből. Van ilyen, hogy elfogyom. Miért? Mert vannak határaink. Isten adott nekünk testet, lelket és szellemet. És tudjátok, mi hívők elkövetjük meg azt a hibát, hogy ezt a három dolgot szembe fordítjuk egymással. Pedig a héber gondolkodásban a test, lélek, szellem teljes egység az ember. Értitek? És ezt az szembefordítást mi pogány dolgokból vettük át. A gnosztikusok azt hitték, hogy a test az mindentől alantas, lefele húz, gyalázatos, utálni, gyűlölni kell. Aztán az a lélek, ami ebben a testben, az ki kell belőle szabadítani, ezt a szikrát, azt az isteni szikrát. És ezt kettőt szembefordították, és egymás ellenségeként kezelték. És elfelejtjük azt, hogy a héber gondolkodásban, amikor Isten megteremtett Ádámot és Évát, akkor rájuk nézett, és azt mondta, igen, jó. Nem azt mondta, hogy a lelketek meg a szellemetek az olyan szép, de a testetek fúj, de csúnya, és legszebb elmenekülnék tőle, hanem testestől, lelkestől, bocsánat, szőröstől, bőröstől. Azt mondta az Isten, hogy jó. És ez nagyon-nagyon fontos, tudjátok, mert amikor mi ezt szembefordítjuk, és nem tartjuk tiszteletben, hogy vannak határai testünknek, akkor történnek érdekes dolgok. És én nem akarom bánti, félre ne értsetek, én hiszek a karizmákban is, és a magam módján én karizmatikusnak tartom magam, de, és nem szeretem azt, amikor a karizmatikus szót szitokszóként használjuk, de el kell azt mondjam nektek, hogy főleg a karizmatikus világban látok sok valláspatológia esetet, amikor valaki nem tartja tisztetbe azt, hogy a testének vannak határai, korláta és túlpörött. És az elég kínos, mikor egy gyülekezetben felnőtt embernek azt kell mondani, hogy ha 2 hétig nem tudtál aludni, akkor lehet, hogy és bekerült a pszichiátria az illető. Mert, nem, mert ő azt hitte, hogy hát a Szentlélek az mindent felülír. Az egy olyan erő, az tényleg egy olyan erő, de azt is el kell mondjam neked, hogy a tested még nincs megváltva, ezt mondja Pál. Még nincs új testünk, meg dicsőlt test, majd lesz. És a karizmatikus világ ott követi a nagy hazugságot, hogy azt mondja, azt sugalja, azt a hazugságot sugalja jóléti evangéliummal, hogy a testedben meg van váltva. A testedben meg van váltva. Állj meg, vándor, még nem kaptál olyat. Én még egy ilyen nagy tanítót se láttam örökké élni ebben a testben. Elég szépen öregednek most, kiadja a kort a tünet. És ezt szajkozzák. De ott a kereszten is áldod én lelkem az Urat, aki megbocsátja minden, meggyógyítja minden betegségedet. És akkor megvallom és tagadom és megvallom és mondom. Vannak a testednek korlátai. Nagyon fontos, vannak határai. És annyira érdekes, hogy tudjátok, hogy a testünk úgy reagál, hogy olyan, mint a pohár, hogy teszed be, cseppenként csöpek bele a dolog, de egyszer megtelik. És nem tudod, hogy mikor telik meg. És hadszerűen most főleg a házasokhoz, hogy megfigyeltem, hogy a házasságokat nem az én orbitális nagy bűnök teszik tönkre, hogy megcsalás, meg agresszió, meg verekedés, hanem ezek a nyakkendős bűnök, tiszteletlenség, elhanyagolás. Nem? Ilyen apró pici dolg. Mert az nem veszed észre, hogy telik a pohár. És akkor nem érted, hogy hát én semmi rosszat nem csináltam a feleségemnek, meg a férjemnek. És csak azt mondja, hogy kész, vége, betelt a pohár. Megvannak a korlátaink is. És Illés az az ember volt, akinél telt a pohár, csak nem vette észre. És egyszer azt mondta, hogy vége. Eljutottam a határaimba. Most szeretnék egy picit Illés történetéből kiemelni néhány mondatot, hogy megmutassam nektek, hogy mi vezett a kiégéshez. Őt mi vezett a kiégéshez. Ez nem egy recept, csak megnézzük, hogy nála. És hogyha ne talán valamelyik betalál nálad, akkor süllyedj el, jó? És mondd azt, hogy köszönöm Uram, hogy szóltál most hozzám, beszéltél velem. Gyertek, nézzük meg, mi volt Illés életében a kiégéshez vezető út. Az első, állandó negatív háború. Az egész élete arról szólt, hogy én mindig valami és valaki ellen harcolok. Jezábel követetődött Illéshez, ez az üzenettel úgy bánjanak velem az Istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, mint azokkal történt. Illés megijedt, fölkerekedett, és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a Júdai Beer-Sebára. Az az Illés, aki végnyomta a Kármelhegyet, meg annyi mindent csinált az életbe, most ez a szipírtyó, ez a bestia, nem tudom szebben mondani, befenyegeti őt, és azt mondja, hogy végén, elszakadt a célnak. Hát miről van szó? Állandóan küzd Baal ellen, állandóan küzd Asera ellen, állandóan küzd Jézabel ellen, állandóan küzd Ahábbal, állandóan küzd Izrael megsötétedett népével. Mert úgy néz ki, hogy Izrael minden estől Baal hitre jut. És tudod, amikor az ember negatív háborúkat küzd át, megsötétedik. A legszentebb ember is egy időt, hogyha mindig te valami ellen küzdesz, meg tudsz sötétedni. És azzal is találkoztam, hogyha sokáig űzed ezeket a negatív háborúidat, már ott is ellenséget fogsz látni, ahol nincs. És ez már azért, hogy mondjam neked, ez már határeset. Annyi a hívővel találkozok, aki állandóan, ez az identitása, hogy neki küzdeni kell. Mindig valakinek be kell törölni egyet, egy jó balegyenes, és már nem csak az ördögnek adja balegyenes, már a testvéreink is adja balegyeneseket. Mert megszokta azt, hogy mindig valami ellen küzdeni kell. És ha nincs ellenség, gyártok. Meg találok. Meg keresek. Nem tudom, értitek, hogy miről beszélek? Mert el lehet ide jutni, és ez nem jó, nem egészséges. Az ember, hogyha mindig valami ellen küzd, meg tud sötétedni. És tudjátok, ilyenkor mindig az ég, hogy hát Uram, hát én a te profétád vagyok. Én a te Illésed vagyok, nem vetted észre, Uram? És ezek az emberek szeretik, hogy kiderül, hogy ők az ezek egyszemélyes gyülekezetet tudnak plántálni. Mert azt mondják, hogy itt én vagyok egyetlen, aki még helyen van, talpon a legényen. Vagy legény a talpon, vagy a vidéken, vagy
tulajdonképpen a legény a
gátor. Legény a gátor, bocsánat. Fáradt vagyok, és ilyenkor felcsinálom a szavakat. De érdekes ezt látni, hogy van ez a helyzet, és úgy szeretném, hogyha megértenéd ezt, mert Illés belefutott ebbe. Nincsenek pozitív céljai. Nincsenek pozitív háborúi. Ő mindig valami ellen küzd. És ez nagyon nehéz. És ahhoz, hogy ne sötétedj meg, és ne csavarodj be, és nem mindig keresd az ellenség, és ott is látod az ellenséget, ahol nincs, ahhoz ebből ki kell jönni, mert ennek vallás patológia vége. Vallás károsult ember leszel. Nagyon érdekes látni Illésnek ezt a helyzetét, és úgy szeretném, hogyha Isten szent lelke megvizsgál. Én is belefutottam ebbe. Olyan könnyű is, tudod, még hízelgős, én vagyok az Úr próféta. Egyetlen egyszem harcos. Nem olyan sok volt ilyen ember az az Ószövetségben, ezt el kell mondjam nektek. Tehát nem most, hogy te leszel az, aki megváltod a világot a nagy személyiségeddel is. És voltam ilyen helyzetben, és az Úr ki kellett hozzon. Mindjárt még erre fogok utalni, de ez egy érdekes dolog. A második, állandó verseny másokkal és önmagammal. Valaki olvassa fel ezt az ígét.
Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekettye bokorhoz és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már rólam, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél.
Na ezt a mondatot szeretem. Nem vagyok jobb az elődeimnél. Nem tudom, olvassátok majd vissza a királykönyvet, és nézzétek meg, kik voltak az elődjélésnek. Azért nem, csak jót olvasva a korábbi profétáktól. Én egy negatív mondatot nem olvastam az elődeiről. De azt mondja nekem, jobb kell lenni náluk. Hát nem vagyok jobb az elődeimnek. Kész, vége. És van bennünk egy ilyen belső mérő, állandóan mérjük és hasonlítgatjuk magunkat. És ez nagyon nem jó. Én elmondom nektek őszintén, amikor megházasodtunk, nálunk ez az álomszakasz, ez hosszú ideig tartott, van az álomszakasz, tudod. És mivel mind a ketten konfliktus kerülők voltunk, fenn akartuk ezt tartani nagyon hosszan. Csak azt mondják, hogy ha az ember él, akkor felszokott ébredni, nem? És akkor hát mi is felébredtünk. És ilyenkor két dolgot tehetsz, az egyik az, hogy mondjam, azt mondom, kész vagyok kibontani az ajándékot, amit kaptam tőled, megismerni azt, aki a társam, vagy elkezdek hisztizni, és azt mondom, legyen olyan, mint aminek elképzelte, nem? Ugye? És emlékszem arra, hogy nagyon sokszor elkövettem azt, hogy magamat elkezdtem más lelkipásztorokhoz hasonlítani, és még aljasabb, a feleségemet elkezdtem más lelkipásztorokhoz hasonlítani. És aztán nagyon komoly matlásokat kellett nekem adni, hogy álljuk már ezzel, mert ezzel magamat is pusztítom, meg a házasságomat is pusztítom. Mert ez nem jó, hogy ez a maximalizmus. Ki mondta azt Illés, hogy jobb kell legyél, mint az elődöd? Hát ki ezte benned ezt a ketyegő órát, hogy állandóan ketyeg benned, hogy de nekem jobb kell lenni az előző profétáknak, mert én Illés vagyok. Nem vagyok jobb, nem vagyok jobb az elődeimnél. Állandóan mérem magam, hasonlítgatom, és aki perfekcionizmus, meg maximalizmusra hajlamos, annak ez egy nagyobb csapda, de ez a kiégéshez vezető út, és hogyha magadra ismersz, akkor úgy szeretném, hogyha Isten beszélne ma veled, hogy szabadulj ki ebből. Nem mindig hasonlít magad másokhoz, nem mindig mérd magad másokhoz, és nem versenyez állandóan. Van egy jó hírem. Isten téged magadhoz mér. Amen? Meg a fiához. A magas mérce. De add hozzá erőt is. És kimunkálj benned az ő fiának a szépségét arra napra is. És ez felszabadító. Nem kell nekünk állandóan a méricskén. A teológián volt két szobatársam, és az egyik olyan ilyen kis busongó volt. Kicsit alacsonyabb, törékenyebb alkatú volt, göndörhaja, nagy óra, és nagyon szerettem egyébként, és mindig kért, hogy tanítsam őt énekelni. De nagyon mulatságos volt, hogy tartottam, mert nem ez volt a fő ajándék, azt el kell mondjam. Én is szenvedtem, ő is szenvedett. És nem tudtam, hogy mondjam meg neki, hogy te figyelj, talán nem ezt kéne csinálni, mert ő magad karikatúrájával válsz, meg nekem is kínos volt. És akkor mindig mondta, hogy lekonyult bajosszal, hogy nem tudok úgy énekelni, mint te, nem tudok úgy prédikálni, mint Melláth Attila. És mindig mondta, hogy mit minden nem tud úgy csinálni, és mindig megtalált, hogy ki. kihez képest ő nem az. Mondom, figyelj, ő vállalkozó volt előtte, villanyszerelő vállalkozó, mondom, figyelj, te ezt nem vetted észre, hogy nagyon-nagyon jó szervező volt. Senki nem tud úgy szervezni, meg átlátni folyamatokat, meg úgy hihetetlen nagy agitátor volt. És ő kezdte a Magyarország falu missziót. Több mint 300 fiatalt mozgattunk át, vagy 400-at, 3 év alatt Magyarországon. Vittük őket Kárpátalja, Erdélybe, mindenféle kis gyülekezetbe, és ennek a motorja Rácz Lajos volt. Mert megtalált az ajándéket. És akkor már nem kezdett el méricskélni, meg patika mérlegen nézni, hogy mit nem tud úgy, mint a másik. Állandó verseny másokkal és önmagammal, ez is a kiégéshez vezető. Megyünk tovább. Állandó kudarcérzés. Nincs értelme annak, amit csinálnak. Illés nem tudta azt. Nem tudta azt, hogy maradt 7000 ember. Neki volt egy 7000 tagú gyülekezete, csak nem tudott róla. Úgy érezte, hogy nincs értelme. Hát itt rojtosra beszélem a szállat. Küzdök, gályázok, megyek. Hát nincs semmi értelme. Hát a kármegy istennek sem volt semmi értelme. Ugyan leszállt a tűz, ugye? A nép azt mondta, hogy az Úr az Isten, hát de ugyanott tartunk, mint előtte, most kerget engem Jezabel. Hát változott itt valami? Történt bármi is a szolgáltam nyomán. Állandó kudarcézés, nincs értelme annak, amit csinálok. És ez fölvisz egy ilyen hullámas útra. És a ma ember ezen nagyon könnyen elvész, hogy ma mindig a teljesítményt mérjük, és az főleg számokban mérjük, nem? Hú, de nem szeretem ezt, hogy két pásztor találkozik, hány tagú a gyülekezetben. A hajam az égnek át. Hát miért? Azért van a leghülyébb kérdés, ami létezik. Mert egy gyülekezet nem abban mérhető, hogy hány tagú, hanem hogy mit csinálnak azok az emberek. Most elmentünk a fiatalok egy szolgáló táborba, Békés megyébe, és emlékszem arra, hogy Bár megyébe, bocsánat. És ezt nem hagytottam ki. És bejártuk ott, és elmentünk új kígyósra. Ott van egy 10 tagú kis gyülekezet, képzeljétek el. Én beteget látogattam, meg úrvacsorát osztottam, a fiatalok ablakot pucoltak, füvet nyírtak meg, kaput festettek. És az idős néni, akinek a férjét látogattam, idős nénet, azért nem volt már, de elmondta nekem, hogy közel 60 évesen végezte el a teológiának hittantanári szakot. Közel 60 éves. És elmesélte, hogy az iskolában több mint 40 gyerekkel foglalkozik. Egy 10 tagú gyülekezetnek a 60 feletti tagja. Vigyázzék az idős, én is 52 vagyok. De képzeljétek el, és akkor elmondta nekem, hogy beindítottam az iskolába egy missziót, tudják, hogy csodapatika. Hallottatok a csodapatikát? Nem mondom, az meg mi. Szóval tudod, a csodapatika az, mikor egy gyerek rosszul van, akkor tudja, hogy van a csodapatika, és eljön hozzá. Naponta 8-10 gyerekkel beszélgetek. Nem mennek az iskola pszichológushoz, mert nagyon ciki. Jaj, pszichológushoz, megyünk a csodapatikára. És a csodapatikában ez az aranyos néni Jézusról beszél, imádkozik értük. És olyan híre van a csodapatikának. És 40 gyerekkel foglalkozik hetente, és naponta több mint 10 gyereket legyőzi. 10 tagú gyülekezet tagja, nem? És akkor hány tagú gyülekezete? Hát mennyit érsz el a gyülekezet tagján keresztül? Mert lehet dagasztani 800 embernek is a templomot, ott ülni a padba és koptatni. Ezt lehet sokáig csinálni. Tehát ez önmagában nem jelent semmit, és ebbe bele lehet futni. Úgy éreztél is, hogy dolgoztam, nem volt értelme. Menjünk tovább. Úgy érezte, hogy a folyamatok visszafordíthatatlanak. Olvass el valaki ezt a mondatot.
Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért. Izrael királyi elhagyták szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg.
Hát ez mégiscsak rettenetes. Képzeljétek el, azt mondja, hogy elhagyták a szövetségedet, az oltáraidat, az Isten tiszteiket lerombolták, a lelki gondozókat kinyírták. Vége. Hát mit lehet itt még csinálni? Semmit. Úgy érezt, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Tehát ezt nem lehet megfordítani. Menjünk tovább. A teljes elszigeteltség. Egyedül én maradtam. egyedül maradt. Na ez egy nagyon veszélyes fordulat. Amikor azt hiszem, egyedül te maradtál, majd látjuk, hogy azért volt még 100 próféta eldugóította két barlangba, úgy tudom, és ő tudta ezt, de most azt mondja, hogy egyedül maradtam. És ez az elszigeteltség, ez nagyon nem jó. Hadd mondjam ezt főleg a presbitereknek, ne hagyjátok magatokra egymást. Ne. Az ördög legnagyobb taktika az elszigetelés. El tudja veled hitetni, hogy egyedül vagy, az borítékolható kudarc. És én kezdem tanulgatni ezt, hogy a gyülekezet nem csak probléma, hanem erőforrás. Halleluja! Erőforrás! Mikor megyek valahol szolgálni, nyugdíjas kört beízítom, imádkozzatok, értem? Azt én vezetem, a nyugdíjas csoportot, mert én délelőtt is ráérek. Én foglalkozom. Beízítom a szerdai csoportot, ahol járunk, imádkozzatok, értem? Beízítom a keddi csoportot, imádkozzatok, értem? Hétveste van ima közösség, imádkozzatok, könyörögjetek, értem? Ne légy egyedül! Ne maradj egyedül! Engem annyira fáj, mikor látok pásztorokat egymás vállán sírni. Jaj! Szomorkodjunk együtt, testvérek. Nem? És akkor, ha te tudnád, na, sem. Az én gyülekezetem ilyen problémák vannak, és akkor mondják is mondják. És mondom nekik, ember, nem gondoltad, hogy esetleg még erőforrás is lehetne a gyülekezeted? Én azért nem szoktam más pásztor vállán sírni a bajaimat el, mert én lehet, hogy túl bátor vagyok ebben, én megkeresem a szolgatársaimat. Ha bajban vagyok, mondom, gyertek, imádkozzatok, értem, mert bajban vagyok. És még soha nem rúgtak belé. Lehet, hogy ez egy csoda vagy kegyelem, mert valaki el is képes, de hogy nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Menjünk tovább. A realitás érzék elvesztése, de az én életemet is el akarják venni. Tudod, amikor az ember azt mondja, hogy egyedül van, túlbecsülje maga szerepét. Uram, ha engem is meg, ha én is meghalok, te bajba kerülsz, uram. Hát el tudod képzelni, hogy mi lesz ízzel, hogyha én meghalom? És tudod, amikor egyedül maradsz, elveszíted a realitás érzéket, felbúl az egész, és túldimenzionálod magadat, és túlságosan leértékeled Istent. Pedig szerintem a képlet inkább úgy néz ki, hogy Isten plusz illés egyenlő Isten mínusz illés, nem? Hát de úgy gondolja, hogy illés plusz Isten egyenlő Isten illés mínusz Isten. Azért, érted? És hogyha így ebbe bele lehet illésni. És erre szoktuk, hogy a világ már meg van váltva, nem? Tehát már meg van váltva, nem te kell megváltva. Ne akarjál te az Úr Jézus Krisztus helyre lépni, se az Isten helyre lépni. Tehát egy kicsit úgy éreztél, és hogy hát uram, te gondoltál arra, hogy engem megölnek, mi lesz vele? Az én életem, hogy el akarják venni, akkor foglalkozunk a pozitív dologba, jó? Elég volt ebből a részből, és akkor nézzük meg, hogy miket csinál Isten vele. Hát annyira egyszerű ez a történet, olvass el valaki ezt az igét.
Aztán lefeküdt és elaludt a rekedje vakor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró köhölsült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted.
Úgy szeretem a Jóisten, hogy nem szígya, nem szégyeled, van álomszuszé. Laci a nyakadba ült, megvan ez a mondás, Laci a nyakába ült, lusta, itt én ferek. Hát hagyja, hogy aludjon, aztán az anya felébreszti, eszik, megint alszik. Hát pihenj, aludj, aztán egyél, aztán még egyszer egyél. Higgyétek, lehet, hogy furcsa, hogy néha egy alvás csodákra képes. A feleségem ismer engem a legjobban szerintem. És néha mondja, figyelj, aludj egyet. Már úgy láttam, hogy ma nagyon, mikor nagyon fáradt vagyok, akkor elérzékenyülök. És a gyülekezet azt hisz, hogy hogy kiárat a Szentlélek a lelkét. Wow! Sír a pásztor, árad a lélek. És ő azt mondja, hogy aludj már egyet, ma az is értenek ki, vagy merüljön. Érted? Tehát, hogy hadd mondjam nektek azt, hogy ezt is meg kell tanulni. Ugye mindig pöröksz, állam pöröksz, eljutsz a határa, és akkor és tényleg, alszok egyet, és már is szebben süt a nap. Én nem tudom. Türelmesebb vagyok, kedvesebb vagyok, jobban érzem magam a bőrömben, mert nem látom borulátlan világot, nem érzem én magányos illésnek magam. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulni. Aztán vannak is... Tessék, így van. És aztán jön a következő, amit ti nagyon jól tudtok. Itt néhányan. Fussa Hóremi. Ő felkelt, evett és ívott majd. Annak az ételnek az erejében ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyig a Hóremi. Képzeld el, azért nagyon érdekes volt. Ő, nem mar, ő 40 napig gyalog, de azért nem futott szerintem, ő gyalogolt, de...
Ott
beszélít
rá. Tessék?
Volt benne. Isten megerősítette, de nem mozogni is tudni kell. És azért, hogy mondjam, megfigyeltem, hogy vannak pásztorok, magamat is beleértve, hogy néha mindig azon a bűn prédikálunk a legjobban, ami minket nem érint. Volt egy bácsi, új, de mindig a parázasság, mint az úgy ostorozta. De a kerület az nagyobb volt, mint a magassága. És még anyukám egyszer vele utazott, úgy simán megevette láda szőlőt. A mértékletesség olyan sokat nem prédikált, és nem ostorozta azt a részét. De a parázasságot az nagyon is tudjátok, hogy ezt is meg kell tanulni. Tehát, hogy néha én úgy hiszem, hogy felelősek vagyunk a testünkért is, nem? Tehát, hogy evjél, pihenj, aztán gyalogolj. Jó, kiszellőztött a fejét Isten 40 napon át. Menjünk tovább. Olvassa valaki az ígét.
Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolgottam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverre előtt. Egyedül én maradtam meg, de az én életem is el akarják meg.
Ez nagyon érdekes az ige. Mit kérdez az Isten? Mit csinálsz itt, most? Nem azt kérdez, hogy mit csináltál. És ő mindig oda megy vissza. Ó, mit csináltam? Én mit csináltam? Isten azt kérdez, hogy mit csinálsz most? Az őszinte válasz az lenne, haragszom rád, Uram. Ez lenne az őszinte válasz, mert ezt csinál. Csalódott vagyok, és haragszom rád. Na, de ennél hívő, tud viselkedni. Wow! Olyan sokan tudunk itt viselkedni. Maszatolunk, úgy mondjuk, hogy nem illik panaszkodni. Nem panaszkodunk. Becsenjük is a bács, ugye? Nem illik panaszkodni. Nem panaszkodunk. Minden rendben. Mit csinálsz? Most mit csinálsz, Illés? Akkor mindig visszamegy. És hova megy vissza? Én. Figyeled? Magához megy vissza. És tudod, hogyha a keresztény életed magad körül forog, és nem körülte forog, az nagy gáz. És tudod, hogy mennyi bálványimádó keresztényt láttam, aki nagyon kegyesnek képzeli magát, miközben magát imádja. A maga teljesítményt, a maga buzgóságát, mondja is, sokat buzgókodtam az Úrért. Én, mi mindent csináltam. Aztán látod, hogy mi lett. És azért hízla az egót, hogy hát azért csak megmaradtam. Nem? Magnak, neked, itt vagyok. Mit csinálsz? Most mit csinálsz, Illés? Mondd ki, haragszom, Uram, csalódott vagyok. Azt mondd ki, amit most csinálsz, amiben vagy. Néha azt látom, hogy mi hívők nem merjük az érzéseinket őszintén kifejezni, se egymás felé, se Isten felé. Vannak ilyen gátjaink, hogy tudjuk, hogy hogy kell viselkedni. Mindig fel tudjuk mondani a leckét. Isten nem azt kérdezi, mondd fel a leckét. Isten nem érdekli azt, hogy miért is meg a Bibliát, és hogy tudod, hogy hogy kell viselkedni. Isten azt érdekli, hogy mondd ki, hogy most hogy vagy. És ha fáradt vagy, akkor mondd ki, haragszol, mondd ki, ha gyászolsz, mondd ki. Egy asszony 6 évig járt úgy a gyülekezetünk, hogy nem tudott megtérni, mert haragudott az Istenre, mert meghalt balesetben 24 éves lánya. És 6 évig úgy járt a gyülekezetünkbe, hogy nem ment át az evangélium. És tudjátok, hogy mikor ment át az evangélium? Nem hiszitek el. Mikor a férje megcsalta. Na, mondom, ez biztos a pszichiátrián fog kikötni. Megkart a 24 éves lánya, csalja hívő férje. És eljön hozzám, és azt mondja, Sámuel, tényleg a pszichiátrián kéne legyek. Tényleg a pszichiátrián kéne legyek. És mondom, mi van? És azt mondja, tudod, mi van? 6 évig jártam ide, úgy, hogy haragudtam az Istenre. És nem tudott megszólítani. Most csal a hívő férje, vasolnak az inget, tudom, hogy hova megy, és reggel 5-kor felébredt az Isten, és beszélget vele. És eljöttem megtérni. És megvalott a bűneit, letérdeltünk, és felragyogott az arca. Na, nekik volt meglepetés esküvő. Kellett egy ilyen neki, hogy ebből a haragból, ebből a 6 éves gyászból kiemelje az Isten. És azt mondja, hogy igen, haragszom rád, Istenem, elvetted a lányomat. Miért vetted el? Miért engedted meg? Ráadásul úgy halt meg a lánya, képzeltek el, hogy frontális, félig frontális ütköztek, 2 fiatal meghalt, 2 életben maradt. És amikor eljött először gyülekezetbe, kiderült, hogy hozzájár az az anyuka, nekik a lánya életben maradt. Ezek kegyetlen dolgok. De hogy olyan érdekes látni ezt, hogy mondd el a mi a bajod, és megtérted az asszony. Szabad. Nézd meg a Bibliát, a Zsoltárok könyve, egy nagy segítség. Mondd el, őszintén mondd el, hogy mi a bajod. Beszélj. Aztán lépj a jelenlétembe, valaki olvassa el az ígét.
Az Úr ezt mondta, gyere ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben.
Gyere ki és állj a hegyre az Úr színe elé. Mit jelent ez? Lép be az én jelenlétembe. És olyan nagy hála és kegyelem számunkra, hogy tudjuk azt, hogy mindent jelen van, és azt is tudjuk azt, hogy a Szentlélek itt kitöltötte ránk, és a Szentlélek nem kibeugrál belőlünk, meg vándorol, hanem Isten jelenlétét valóságosra és tapasztalóvá teszi. És a Szentlélek segít abban, hogy ez igen megszólítson. Azt mondja az Isten, lép be az én jelenlétembe. És olyan szép, mikor belépünk az ő csöntjébe. Engedd, hadd beszéljek hozzá. Valaki olvassa ezt az ígét.
A tűz után halk és szelíd hang hallatszott, amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés?
Másodjára, figyeled? De szelíd hang. Amikor Illés ezt a hangot meghallotta, döbbenetes, hogy nem akkor akart el, amikor dörgött, villámlott, földrengés volt, nem akkor akart az arcát, amikor belépett az Isten jelenlétébe, és az a hangot meghallotta. Ez így békességet teremtett benne. És olyan, mint a gyerekeitek, mint a gyerekeink. Isten megint mit kérdez? Mit csinálsz itt, Illés? És másodjára mit mond neki? Ugye az? Megfigyelt, amikor vigasztaljátok, és elmondod, elmondod neki még egyszer. Ez annyira tipikus, nem? És néha harmadjára is, mert Illés csak 2-szer ismételte meg, azért úgy látszik, hogy ő már felnőtt ember volt, de gyertek, nézzük meg a folytatást. Hagyd abba a negatív háborút, kezdj el valamiért, és ne valami, meg valakik ellen küzdeni. Menj, kell ismét újra pusztánál Damaszkuszba, amikor oda is kent fel hazáját Arám királyává, aztán Jéhut Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Hát döbbened te! Tudjátok, mire figyeltél fel? Nem csak Izraelben kent ő fel királyt. Hogy jön ő ahhoz, hogy Arám? Hogy elmegy egy Damaszkuszba, és Arám királyát ő fölkenje. Ez azt jelenti, hogy azért súlya volt ennek az embernek. És az a megdöbbentő, hogy nagyobb súlya volt látszólag a pogány körökben. Egy meghatált, tehát tudták, hogy amit mondanak, súlya van. A mögött ott van az Isten tekintélye. És azt mondja Isten, hogy figyelj, eleget küzdöttél most már Baál ellen, Jezabel, Akáb, Izrael, annyi mindent elmondtál itt nekem, de kérlek, hogy most már kezdj el ne valami ellen küzdeni. Valami pozitív dolgot bízok rád, kent föl királyát. Hazáért, aztán kent fel Jéhut, Izrael királyával. A következő. Nincs tanítvány, hagyj Jezábelt, foglalkozz Elizeussal. Hát túlságosan rá vagy csavarodva erre a... Szipítyó. Királynő, Laura, megadta.
Szörnyelöd.
A tiszte, szörnyelöd a frász. Szörnyelöd a frász. Tehát, hogy hagyjad már Jezábelt. Hát túlságosan külötte forog az Edenbe, te nézhet, hogy külötte forog. Mindig. És tudod, ez a megsötétedésünk, hogy Isten azt mondja, gyere már oronne, kerülgetted azt a Billy teleget. Gyere már, gyere, csinálj valami mást. valami jobbat. Nincs tanítványod, nem vetted észre? Nincs utódod. És mit mondtunk tegnap, hogy az almafa igazi gyümölcse? Egy másik almafa. Egy jó próféta gyümölcse, egy másik jó próféta. Hát Illés, tényleg bajban lenne, ha meglehalnál, mert nincs utódod. De nem azért, mert bajba kerülök, hanem azért, hogy még nem kóstoltad meg a tanítványozásnak az örömét. Erre nem nekem van szükségem, Illés, ne tévedszünk szerepet. Erre neked van szükséged, hogy Elizeus prófétával kend magad helyett. Volt értelme az eddigi harcaidnak, küzdelmeidnek, de meghagyjuk Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Baál előtt, és minden szállat, amely nem csókolta meg őt. Hát, én örülnék, hogy egy 7000 tagú gyülekezet lennek egy kevételem. Képzeljétek el, hogy volt egy 7000 fős gyülekezete, ami va Illés. Te úgy érzed, hogy semmit nem ér, amit csinálta. És tudjátok, van egy ilyen, hogy nem mindent lát az ember, és nem is baj. Azt megfigyeltem magamon, amikor nagyon sügyedek, akkor vagy az Isten mindig megkeres. Vagy úgy, hogy megszólít, vagy hogy olyankor ráír valaki, hogy úgy örülök, és elmondja, hogy megtért. Mit tudom, a világ másik végén. Mert ilyenek vagyunk, hogy hallnak sokunk elcsüggedni. És már csak ismétlem, ezt már mondtam, hogy a gyülekezet nem csak probléma, hanem erőforrás. Nem vagy egyedül Illés. Van még 100 proféta. Elhiszem, hogy te vagy Illés. Te vagy Illés. De van még 100. Nem mondták meg neked, Uram? Ezt mondja Óbadjá, amikor küldi Akábhoz Óbadját, hogy megyünk fel a Kármelhegyre Isten tiszteletet tartani. Nem mondták meg neked, Uram, hogy mit tettem, amikor Jezábel öldökölt az Úr profétáit. Elrejtettem az Úr profétáit közül 150-enként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Úgy is mondhatnám nektek, tessék kilépni ebből a magányos aszkéta életből, keresd meg a társaidat, akik vannak. És el kell mondjam nektek, legtöbb bukta a keresztény világban, ami nagyot dől, azt mondják, hogy mikor nő az erdő, az csöndben történik, pedig egy másodperc, meg perc alatt kilométereket nő, ha sok fű, meg fa, ha összeadott. De mikor kidől egy fa, akkor azt hallja az erdő, nem? Akkor nagyon-nagyon-nagyon dől. És az ördög arra pályázik, hogy az Illések kidőjenek. És az egyik módja, hogy kidönti ezeket a fákat, és nagyon szólt az elmúlt időszakban, Amerikában volt egy-két ilyen nagy fa, ami kidőlt. Tudjátok mi az oka? Hogy nincsenek társaik, akik figyelmeztessék őket. Nincsenek. Magányos. És ez egy veszélyes üzem van. Vagy nagyon megkeseredsz, vagy nagyon elbízod magad. Ez két véglet, nem? Illés nagyon megkeseredett, más meg nagyon elbízza magát, akkor ilyenkor elszáll velük a ló, ilyenkor kitalálnak különleges tévtanításokat, feldobnak olyan, az elmúlt 2000 év a kereszténység nem tudta, de mi most tudjuk. Megvilágosodtunk, és akkor mondják, hogy mit fedeztek fel 2000 év után. El kell mondjam nektek, semmi olyat nem tudunk felfedezni. Még tévtanításban sem, már ki van pipában minden. Csak ismételni tudjuk, én azt vettem észre. De azt nagyon tudjuk. És amikor az ember magában marad, nincs aki azt mondja, hogy Samu, ki van hasadva a nadrág a fenekeden. Én nem láttam még a hátamon. De Laura látta. És hogy azt mondja, hogy figyelj, koszos a nadrágod a ruhát, akkor én elhiszem neki. És nem szídom le. Egyszer református templomban szolgáltam, télen gondoltam, nekem nincs pallás, most felveszem a téli nagykabátomat, hogy én is tűnjek olyan bakna. És akkor odött egy idős néni, és mind pihézett engem hátul. Hát, 5 percig, mint szedegett a féket, már kezdtem rossz érezni magam. Ránéztem, hogy ne haragudjon, mi a gond? Drágám, maga nem látja. Mondom, mennyire igaza van. Hát, leszette rólam. Pedig még akkor nem tartottunk macskát, nem tudom mi volt, de valami volt a kabátomon, és leszette a néni, mert ő látta. Magyarán, ha elszigeteled magad, akkor vagy elbízod magad, vagy elcsüggedsz. Nem szabad egyedül. Én azt látom, azok a vezetők, akiknek nincs, aki megmondja hibáikat, nincs, aki lássa hátukat, nincs, aki figyelmeztetse őket, azok halálra vannak ítélve. Ez nem játék. Ez nem játék. Nem vagy egyedül. Lépj ki ebből a megdicsült aszkétai magányokból, és keresd meg a társaidat, és legyenek olyan lelki barátai, akik megmondhatják neked, hogy a tévedtél, azt is, meg is dicsérhetnek, de azt is megmondhatják, a tévedtél. Nekem 3-4 ilyen emberem van, aki ezt megtesz, és mindig megköszönöm neki. Mert mindig azt mondom, hogy szükségem van rá, mert olyat dolgokat látok, amiket én nem. És nagyon kell, nagyon-nagyon kell. A munkatársi közösség is, itt megint visszautalok arra, hogy találkozzatok, beszélgessetek, imádkozzatok, kérjetek Istentől látást. Ne maradjatok egyedül. Már nincs olyan sok. Ezt nagyon szeretem. Meg akartál halni? Na, nem halsz meg soha. Küldök érte tüzes szekér taxit. Valaki olvassa el ezt a mondatot.
Amikor azután beszélgetve tovább mentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgó szélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott. Atyám, atyám, Izrael harci kocsija és annak hajtója. Azután nem látta őt többé.
Mit akart Illés? Meg akart halni. Nem engedt is többek halni. Azért van Istennek humora, nem? Gyere, elviszlek, majd depiszesz nálam a mennyországban. Elét küldöm a taxit. Majd akkor, amikor én úgy látom, hogy bevégezted a munkádat, akkor jöhetsz hozzám. De ez annyira különös. És olyan érdekes, hogy összeérnek ezek a hegymenetek. Tegnap arról szóltam nektek, hogy Mózes meglátta az ígéret földjét hol? A megdicsülés hegyén. De van itt valami nagyon különös. Azt mondja Isten, hogy különös szerepet szántam neked, Illés. Te fogod bátorítani a fiamat, amikor padlót fog. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fejéren tündöklött, és íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemnek kell beteljesednie. Miről beszélgetett Illés meg Mózes Jézussal? Jézus háromszor beszélt arról, hogy fölmegyünk Jeruzsálem, és az ember fia a bűnösök kezébe adatik. És Isten úgy döntött, hogy egy olyan szolgája által fogja bátorítani a fiát, az atya, aki átélt ezt a padló érzést, amikor káó, amikor úgy érzett a vége. És Isten a padlóról, a káóból állította fel Illést, onnan támad fel. És ha megnézed Jézust, a Getsemáné kertben úgy ez történik, úgy tűnik, hogy kiüti az ördög, hogy lenn van a földön, és onnan áll föl, és elindul, és végig megy az úton. És annyira különös ez. De ő ezt megcsinálja Jézus Simonnal. Simon, én már sátán kiiget titeket, hogy megrostál, mint a buzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hitet. Azért majd, ha megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Isten nem azt mondja, hogy azért imádkoztam, hogy ne essen a rostába. Mindig azt kérjük, Uram, járjál közbe értem, hogy a rostába ne kerüljek bele. Hanem azt mondja, figyelj, már benne vagy. Nem azért imádkozom, hogy ne kerülj a rostába, hanem azért ne pottyan ki bele. És nem azért nem fogsz kipottyani Simon, mert ügyes lesz, meg nem tagadsz meg, hanem azért, mert én imádkoztam érte. De ha majd megtérsz, akkor ez alkalmasát tesz téged arra, hogy erősítsd a többieket. És tudjátok, ez a kegyelem slusszpoénja, hogy Isten, hogy mondjam, ne, így mondják, hogy az ördögöt is be tudja fogni a szekerébe, de Isten kegyelmek a slusszpoénja az, hogy még a kudarcaidat, a botlásaidat, a gyengeségeidet is fel tudja használni az ő dicsőségére. Azzal együtt tud használni. Nem annak ellenére. Elhiszed? Azzal együtt. Úgy mondta valaki, Uram, ha esek, hozzád esek közelebb. Ha bukok, feléd bukjak, Uram. Add meg nekem ezt a kegyelmet. És olyan különös látni Illésnek az életét, ahogy Isten úgy kihozta ebből a gödörből, és hát elköltem azt a hibát, mulasztást, hogy nem hoztam kérdéseket. De én azt hiszem, hogy lesz kérdés, vagy beszélgetés, úgy gondolom. Az érzés, hogy lesz miről beszélgetni. Egyszerűen nem tudom, mennyi az idő most.
11:20.
Hű, van
40 perc.
Nem van sok idő 30. Van rá. 30 percünk van. Imádkozunk azért, hogy Isten áldja meg ezt a rövid időt. Uram, köszönöm neked, hogy együtt lehetünk a te ígéd mellett, és most azt kérem tőled, Szentlélek Isten, légy te a közege minden kis csoport beszélgetésnek. Amen. Akkor csoportra osztás.
Most azt hiszem, hogy tényleg elég máshogy ülünk, úgyhogy akkor kezdjük.